Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit 2018. március 13-án kedden, Krisztián névnapon. Isten éltesse őket sokáig. Én Hegedűs Csaba vagyok, mostantól keddenként én fogom várni önöket itt a Jó Hírek műsorában, de szerintem már ismerjük egymást, korábban csütörtökönként, azelőtt meg még hétfőnként voltam, úgyhogy ismerős nekem a terep, és hát remélem, hogy ugyanolyan jó szolgálatot fogok tenni keddenként is. Lássuk is a szokásos évfordulóinkat. 1838-ban ezen a napon Pestet elöntötte az árvíz, a mentési munkálatokban pedig részt vett Veslényi Miklós is, akit az árvízi hajósnak neveztek. Ezt azért is hoztam ide, mert hogy éppen 180 évvel ezelőtt történt, tehát kerek évfordulója van a nagypesti árvíznek. Egy másik jelentős évforduló pedig 2013-hoz kapcsolódik, ekkor ugyanis Jorge Mario Bergoglio argentin bíborost választotta meg a konklávé a Római Katolikus Egyház új vezetőjének Rómában. Ő volt a 266. pápa, illetve hát még mindig ő az, ugyanis nem másról van szó, mint Ferenc pápáról, ezt a nevet választotta az egyházfő, első Ferenc pápa néven ugye még ma is ő az egyház fő, immár 5 éve, és hát reméljük, hogy még sokáig ő lesz. Isten áldja meg életét és munkáját. És akkor rátérünk híreinkre. Látni akarom, misztérium játékot mutattak be Pasaréten. A Budapest Pasaréti Egyházközség híveiből 70 fős színházi csoport alakult, amely Jézus szenvedés történetét elevenítette meg két előadásban, március 9-én a plébánia templomban a Meskó Zsolt által írt és rendezett misztérium játék során. Látni akarom, hogyan helyeztetett a jászolba, és hogyan feküdt az ökör és a szamár előtt a szénán, jegyzi fel Assisi Szent Ferenc szavait életrajzírója Celánui Tamás. Assisi szentje ugyanis urunk születésének ünnepe előtt Greccio városában azt kérte, hogy a korabeli karácsonyi játékokat vigyék be a templomba, amivel a pusztán folklort átváltoztatta, és azt az eukarisztikus, a lélekben újjászülető Krisztus kapcsolat eszközévé formálta át. Ő tehát a ma is hagyományosnak számító pásztorjáték előadásoknak az atya, a kitalálója. Hasonló élményben lehetett részük azoknak, akik a pasaréti templomban március 9-én este a tabernákulum és az oltár környezetében látták megjelenülni a keresztút egyes stációit egy misztériumjáték során. A színház technika eszközeinek, a fény- és hangjátéknak, a jelmezek és megjelenítések, valamint a vizualitás egyéb eszközeinek a hittapasztalattal való művészi összekapcsolása egészen egyedi és teljes egészében a világi hívektől induló kezdeményezés, ami külön is kiemeli az előadás jelentőségét és hatását. A színészek játéka azonosulása a rájuk szabott szereppel nem csak a rendező jó karakterismeretét, hanem a szerepvállalók belső hozzáállását is mutatta, beilleszkedésüket a passió történet világába. A Passió játékban egy 21. századi fiatal verses szemlélődése és a gonosz közbeszóló ténykedésének keretek között elevenedik meg a szenvedés történet, amelyben helyet kap az újraélt evangélium. A magára maradottság ugyanis felidézi Jézusban a tanítványok szétküldését, a gyermekek megáldását, vagy éppen az eukarisztia átadásának emlékét. Elesései során, mintha az Úr is látni akarná, azt és azokat, amik és akik fontosak számára, amiért és akikért jött, hogy ez adjon neki erőt útja folytatásához, a továbbhaladásra. Az ostorcsapások jelenetét a gonosz hatalmi pálcájának összeütése jelzi, miközben a szereplők húznak vércsíkokat a megostorozott Jézus testén és arcán. A katona elveszi Veronikától a kendőt, majd az arctól való megérintettségét jelezve zavarodottan adja vissza a tulajdonosának a Krisztus képmást, Mária arca pedig azt a képet jeleníti meg a találkozás során, amit a hívek nap-nap után láthatnak a pasaréti templom stáció ábrázolásán. A különböző idősíkok és események találkoztatása azonban nem csupán vízió ebben a misztériumjátékban, hanem a középkor és barokk korszak misztériumjátékainak pedagógiáját, korunkra alkalmazva, annak eszköze, hogy megértsük, Jézus értünk jött, bennünket is látni akart, helyünk van a megváltás nagy drámájában. A Krisztus megjelenítő színész és környezetében több szereplő is az első előadás alkalmával ténylegesen végigkönnyezték a kereszt útját, az előadás befejeztével a közönség nem tapsolt, hanem némán, percekig állt, mások az első előadás után visszajöttek a templomtérről a másodikra, mert látni akarták. Ez az előadás igazi kibontása, Pasaréti Passió volt olvasható a cím a színmű plakátján. Az előadásról videófelvétel is készült, ezt a 48 perces felvételt pedig bárki megtekinteti az interneten, a legnagyobb videó megosztó portálon. Azt kell beütni, hogy Pasaréti Passió 2018, tegnap este lett föltéve, úgyhogy mától elérhető. Én ajánlom mindenkinek, szerintem ez egy nagyon jó nagybőjti felkészülés lehet húsvétra. Cigányok és nem cigányok közös keresztjét áldotta meg Székely János püspök. Március 11-én cigányok és nem cigányok közös keresztjét áldotta meg Székely János szombathelyi megyés püspök a Vas megyei Csákány Doroszló Nepomuki Szent János templomában. Nagybőti lelki gyakorlatukat tartották a Csákány Doroszlói hívek március 10-11-én. A lelki gyakorlatos szentbeszédet Székely János megyés püspök mondta, aki gyóntatott is a szentmise előtt. Homiliájában rámutatott, a Biblia arra tanít, hogy az Isten örök szeretet, az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretete. Ebből a szeretetből lett a világ és az ember, aki arra született, hogy szeressen. Fontos, hogy szeretet legyen az ember szavaiban. Nem mindegy, hogy mit mond és hogyan. Szavaink belőlünk jönnek elő, a gondolatainkból, a lelkünkből. Megmutatják, milyenek vagyunk. A szavakkal lehet ölni és pusztítani, de építeni is. A gyerekekhez is szólt Székely János. Arra kérte őket, vizsgálják meg, mennyi mindent kaptak a szüleiktől, és ezt meg tudták-e köszönni, hálálni nekik. Érzik-e a szüleim, hogy szeretem őket? Tudok-e rájuk időt szánni, megölelni őket, segíteni nekik? Kifejezem-e a hálámat? Fogalmazta meg a püspök a kérdéseket, amiket feltehetnek maguknak a gyerekek. A házastársakhoz fordulva Székely János kiemelte, egy házasság nem magától maradt szép. Két ember gyakran eltávolodik és falak épülnek köztük. Csak az a házasság maradt szép, melyben a két ember ezeket a falakat lebontja, egymás kezét megfogja. Ehhez sok idő, érzékenység kell. Mi az, ami a házasságomban rajta múlik? Hogyan tudnám a házastársamat boldogabbá tenni? Adott támpontokat a házastársaknak nagybőti elmélkedésükhöz és lelki felkészülésükhöz Székely János. A szeretet arra is hív, hogy észrevegyük a szegényt, a beteget, az idős és magányos embereket. Ha nem tudjuk Istent segíteni a fele barátunkban, akkor hazugság azt állítani, hogy szeretjük őt. Tudom-e meglátni a gyöngét, a szegényt, és tudok-e kicsit segíteni nekik? Tette fel a kérdést Székely János a híveknek. Szentbeszéde végén a főpásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy az embereknek el kell tudni fogadniuk a szenvedéseket, betegségeket, kereszteket. Sokan vannak, akik állandóan panaszkodnak, állandóan keserűek ezek miatt, de ettől még nem fognak megszabadulni a szenvedésektől, csak duplán nehezek lesznek. Ha tudjuk a terhet erős lélekkel vállainkra venni, magunkhoz ölelni, akkor átalakul. Igazi kereszt lesz, emelni fog minket, tartást ad, és Krisztushoz tesz minket hasonlóvá, aki a világ terheit hordozta. A szentmise végén Székely János megáldotta a templomban a cigányok és nem cigányok keresztjét. Az új kereszt fehér és fekete színe arra utal, hogy legyen bármilyen az ember bőrszíne, anyanyelve. Mindannyian Isten remek művei, kedves gyermekei vagyunk és egymásnak testvérei, mondta Székely János az áldás előtt. Nem kell az identitásunkat letagadni, ezt Jézus nem is kívánja senkitől. Minden kultúrában rengeteg érték van. Tudjunk viszont valóban úgy élni, mint az Atya gyermekei, igazi testvérekként, fogalmazott. Tezéből származik az ötlet a kereszt felállítására, mondta el Orsos Zoltán plébános. Ott egy lerombolt téglafal az emberek közötti ellentétek feloldásának szimbóluma. Itt a kereszt. Ez a kereszt legyen, ami lerombolja a falakat köztünk, hangoztatta a plébános. Miért kellett ezt a keresztet felállítani, amikor itt nincs is feszültség a cigányok és nem cigányok között? Tették fel sokan a kérdést a plébánosnak. A baj az, hogy közömbösen élünk egymás mellett. Mutatott rá Orsos Zoltán, hozzátéve, ez a kereszt figyelmeztessen minket, hogy nem kell a kegyelemért megküzdenünk, csak elfogadni azt az Úrtól. A Szentmisén még egy keresztet helyeztek el a templomban, amelyet egy magánszemély készített. Különlegessége, hogy három pápa, Szent II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa is megáldotta. A Szombathelyi Egyházmegyében április 6-án Bér-Baltaváron tartják majd a harmadik cigánypasztorációs találkozót. Biztos erről is be fogunk majd számolni. Azonban most egy külföldi hírrel folytatjuk, aminek természetesen van azért magyar vonatkozása is. Erdő Péter bíboros Norvégiába látogatott. Erdő Péter bíboros prímás március 9 és 11 között Norvégia fővárosába Oszlóba látogatott, ahol a helyi magyar közösséggel és katolikus egyházi vezetőkkel találkozott. Erdő Péter bíboros március 10-én szombat délután az oszlói Szent József templomban szentmisét is bemutatott a helyi magyar közösségnek. A szertartás keretében két gyermeknek kiszolgáltatta a keresztség szentségét. A szentmise után kötetlen agapéra került sor a közösség tagjaival, majd a főpásztor a Magyar Nagykövetség épületében találkozott Sikó Anna Mária nagykövettel. A látogatás idején a bíboros Bernd Ivar Eidsvig oszlói püspökkel és Pál Bratbakkal a Szent Olaf székesegyház plébánosával is találkozott. Norvégiában 2012. június 15-én lépett életbe a parlament által elfogadott alkotmánymódosítás, amely alapjaiban változtatta meg az egyház és az állam viszonyát. Az evangélikus vallás ennek értelmében szűnt meg, mint államvallás, az egyház ugyanakkor nagyobb belső önállóságot kapott, többek között maga nevezheti ki püspökeit és espereseit. Az alkotmány módosítással 500 éves hagyomány ér véget. A királyság és az egyház a reformáció idején lépett szoros kapcsolatba egymással, az 1814. évi norvég alkotmány pedig már előírta, hogy minden norvég polgár köteles a luteránus államegyházhoz tartozni. Norvégia több mint 5 millió lakosa közül több mint 4 millióan tartoznak a norvég evangélikus egyházhoz. A katolikusok száma egyes becslések szerint 100 000 fő, túlnyomó részük bevándorló. Szent II. János Pál pápa 1989-es norvégiai látogatása óta folyamatosan nő a katolikus egyház tagjainak a száma, írta korábban több katolikus hírügynökség. Bár a katolikusok Norvégiában ellenyésző kisebbséget jelentenek, számarányuk mindössze néhány százalék, társadalmi hatásuk mégis érzékelhető. Sok a katolikus iskola, a kolostor, valamint a Norvégiában növekvő számban munkát vállaló és letelepedő vendégmunkások integrációjában betöltött szerepük meghatározott jelentőségű. Az oszlói megyéspüspök arról számol be, hogy a bevándorlók szociális támogatása is feladat a katolikus egyház számára, hiszen esetükben a szegényebb, rosszul kereső rétegekről van szó. Mindez nagy kívás elé állítja az egyházat. A plébániák sokrétű pasztorális kínálattal várják a különféle országokból, kultúrákból érkezett bevándorlókat, a legnagyobb számban Lengyelországból származó katolikusok igényt tartanak anyanyelvű szentmisére, de más nemzetiségűek is jelentkeztek ezzel a kéréssel. Köszönöm szépen már a figyelmet, ennyi volt a jó hírek. Ne felejtsék el, hogy az adó 1%-ot fel lehet ajánlani például a Magyar Katolikus Egyháznak a 0011-es számon, illetve a Mária Rádiónak is, melynek technikai számát a mariaradio.hu oldalon találják. Köszönjük szépen a felajánlásokat, és közeledik a hosszú hétvége, már csak egy munkanapot kell kibírni, úgyhogy én mindenkinek szép és tartalmas hosszú hétvégét kívánok, egy hét múlva újra jövök, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Hírpercek.
A mikrofonnál Kontra Zsuzsa.